Tehát a következő lépésben a kísérő analízisről lesz szó. Tehát kísérő vizsgálat. Egész pontosan egy olyan rendszert fogunk megnézni, ami az alapkapcsolások rendszere, úgy, hogy figyelembe vesszük a következőt, hogy van egy erősítés, amelyik frekvencia függő, és van egy véges bemeneti ellenállása a műveleti erősítőnek. Zárójelben feltételezzük, hogy a kimeneti ellenállás nulla, ezt a dolog egyszerűsítése kedvéért csináljuk, általánosan meg lehetne erre az esetre is oldani a problémát. Tehát a kérdés az, hogy egy rendszer hogyan viselkedik véges erősítés és véges bemeneti ellenállás esetén, és egy fázisfordító alapkapcsolást fogunk megnézni. Tehát lerajzoljuk azt a rendszert, amit vizsgálni szeretnénk. Ez egy valóságos műveleti erősítővel történik, és kicsit feljebb írom, hogy valóságos, és egy visszacsatolt rendszert, pontosabban egy olyan kapcsolást csinálunk, ami az alapkapcsolás volt. Már kijött a számon az, hogy visszacsatolt rendszerről van szó, hiszen a kimenetről jel jut vissza a bemenetre. Egy R2 ellenálláson, itt van egy R1 ellenállás, itt van a bemeneti feszültség, U be, és itt van a kimeneti feszültség. A pozitív bemenetre pedig egy R3 ellenállást kössünk, és annak a vége földön van, hogy teljes képet produkáljunk. És a műveleti erősítőnek van egy bemeneti ellenállása, meg van egy véges erősítése, amely véges erősítés az frekvencia függő, tehát valamilyen frekvencia függő átvitel jellemzi ezt a rendszert. Ezek után a műveleti erősítőt helyettesítjük az ő helyettesítő képével, azaz ideális elemekből szokás szerint felépítünk egy rendszert, és egy kicsit nagyobb ábrát fogok rajzolni, mert ennek az elemzése lesz a mai első rész alapvető feladata. Tehát a következőről van szó. Itt van egy műveleti erősítő, most ilyen nagyban rajzolom, de ez most egy ideális elem lesz, abban az értelemben, hogy a bemeneti ellenállását kivesszük belőle, tehát a műveleti erősítőt magát, a bemeneti ellenállást, az ide rajzoljuk szépen. Itt van a bemeneti ellenállás. A negatív bemenet, illetve a pozitív bemenet, a pozitív bemenetről van egy R3 ellenállás a föld felé, és a bemeneti feszültség itt található, egy R1 ellenálláson keresztül jut el a rendszerhez. Akkor ennek az ideális elemnek a bemeneti ellenállása már végtelen, nyilván akkor kivettük belőle a bemeneti ellenállást, a helyettesítő elem az már ideális elem, abban az értelemben, hogy a bemeneti ellenállása végtelen, és tudjuk, hogy egy műveleti erősítő egyébként, ha ideális lenne, akkor, vagy ideális, akkor egy vezérelt feszültséggenerátorral jellemezhető. Ez a feszültséggenerátor a bemeneti feszültséget, a pozitív és negatív bemenet közötti, de jelöljük delta U-val, delta U feszültséget erősíti, tehát a kimeneten frekvencia függést is figyelembe, AP-szer delta U feszültség jelenik meg. És miután a kimeneti ellenállást most elhagytuk, ennek következtében, mert nullának tekintjük, akkor ennek következtében a modell mindössze ennyi, azzal a kiegészítéssel persze, hogy le kell rajzolni még a kimenet és bemenet között elhelyezkedő R2 ellenállást, hogy az alapkapcsolás teljes legyen. Tehát lényegében a műveleti erősítőt azzal helyettesítettük, hogy vettünk egy ideális feszültséggel vezérelt feszültséggenerátort, és azt a feszültséget, amely vezérli ezt a generátort, a pozitív és negatív bemenet között mérhetjük. Ennyi az egész. És maga a háromszög, mint jelkép, most már egy műveleti erősítőt, új ideális műveleti erősítőt jelent, hogy ennek A az erősítése, nem végtelen, hanem A, és delta U feszültség van a bemeneten, és a bemeneti ellenállást tulajdonképpen oda rajzoltuk, mint egy az áramkörnek részét, tehát az ideális műveleti erősítőből kiemeltük ezt a dolgot, ezt már sokszor csináltuk, tehát ez egy nagyon hatékony megoldás. És ennek az átviteli függvényét szeretnénk meghatározni, vagyis a kimenet és a bemenet közötti frekvenciafüggő átvitelt szeretnénk felírni, ezt szeretnénk megcsinálni a következő lépésekben. Hát ez nem olyan nagyon nehéz feladat, de azért figyelnünk kell, és ezt a figyelmet próbálom most megmutatni önöknek, hogy mire kell itt ügyelni. Ugye tudom, hogy ezen az R-be ellenálláson delta U feszültség van, és ide teszem magamnak, hogy ez a delta U feszültség egyébként nyilvánvalóan a feszültséggel vezérelt feszültséggenerátorból következik, a kimeneti feszültségnek az AP-ed része. Tehát ide írom magamnak, hogy a kimeneti feszültségnek az AP-vel osztott része az a bemeneti feszültség, vagyis pontosabban a két bemenet közötti delta U feszültséggel egyenlő. Hiszen ezen feszültség meg között egy fogaskerék kapcsolat van, tehát hogyha itt mérünk feszültséget, akkor a delta U az UK-vel egyértelműen meghatározható. Akkor azt is tudom, hogy ezen az R-be ellenálláson folyik egy áram a delta U feszültség hatására. Ez az áram, ide írom alá magamnak, hogy delta U per R-be értékű, és az áram felfelé folyik, egy I áram folyik itt, ezt csak jelképesen jelölöm. Tehát ezen az ellenálláson folyik egy áram. Nyilván, hogyha ez az áram az R3 ellenálláson folyik, hiszen most már az ideális erősítőnek nincsen bemeneti ellenállása, ez azt jelenti, hogy ezen a feszültségérték a delta U és által az R-be ellenálláson létrehozott árammal kiszámítható, hiszen ez nem más, mint a delta U feszültség, szorozva az R3 ellenállással per az R-be ellenállással, ez triviális nyilván, hiszen az áram ezen a két ellenálláson folyik szépen. Ez azt jelenti, hogy ennek a pontnak, ennek a csomópontnak a feszültségét ki tudom számolni. Ez a feszültség normális esetben virtuális földpont lenne, nulla lenne ez a feszültség, de most tudjuk, hogy véges az erősítés, ez nem nulla lesz, hanem mekkora értékű lesz. Hát nyilván két feszültség van, a delta U, meg ez a feszültség, ami összeadódik itt. Tehát az akkor úgy számítható ki, hogy delta U-szor 1 plusz R3 per R-be értékkel lesz egyenlő, de vegyük figyelembe, hogy a földhöz képesti feszültségét mérjük ennek a pontnak, ez nyilván negatív értékű lesz. Tehát ennek a pontnak, ennek a csomópontnak a feszültsége, a csomóponti potenciál az mínusz delta U szorozva R3 per R-be érték, és delta U pedig az UK-vel kiszámítható. Tehát ezt csak azért csináltam így gyorsan, mert a végeredmény az akar lenni, hogy majd erre felírunk egy csomóponti egyenletet, és ebből már az UK és UB közötti kapcsolatot meg lehet határozni. Bármilyen más módszerrel is meg lehetne csinálni, de ez így nagyon gyors eredményre vezet. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy miután delta U az UK per A-val egyenlő, most tekintsük ezt egyszerűen APA értéknek, akkor nyilvánvaló, hogyha A tart a végtelenhez, akkor ez a csomóponti potenciál nulla felé fog tartani, vagyis virtuális földpontot kapunk, mint ahogy kitaláltuk ideális esetben. Tehát nem mondunk ellent a korábbi állításainknak. És akkor a csomóponti potenciál módszerrel erre a pontra felírunk egy csomóponti áram egyenletet. Ez nyilván a következőképpen fog kinézni. A bemeneti feszültségből ki kell vonnunk ennek a csomópontnak a feszültségét. Ez a csomóponti feszültség, ez plusz UK feszültség osztva AP-vel, hiszen ki kell vonni egy negatív értéket, és szorozni kell 1 plusz R3 per R-be értékkel. Ezt az egészet, ezt a feszültség különbséget el kell osztani az R1 ellenállással. Akkor meghatároztam ezen az ellenálláson ebbe a csomópontba befolyó áram értékét. Most teljesen hasonlóan ugyanezt meg kell csinálnom, hogy a kimeneti feszültségből kivonom ennek a csomópontnak a feszültségét, és elosztom R2 ellenállással. Az azt jelenti, hogy a kimeneti feszültségből kivonom, azaz pozitív előjellel számítom, hiszen negatív az értéke, az AP-vel osztott értéket, és 1 plusz R3 per R-be értékkel megszorzom. És ezt az egészet elosztom az R2 ellenállással. És akkor még egy áram folyik ebbe a csomópontba, ez az áram az R beellenálláson a delta U feszültség hatására folyó delta U per R be áram érték. Tehát ehhez hozzá kell adni még a kimeneti feszültség AP-vel osztott értékét, ez a delta U, és ezt még R3-mal el kell osztani. És akkor készen vagyunk, ennek a három áramnak nullának kell lenni, hiszen a csomóponti potenciálok, vagy csomóponti Kirchhoff egyenlet alapján a csomópontba befolyó áram értéke összegében nullának kell, hogy adódjék. Ennyi az egész. Hát akkor átrendezem egy egész picit a dolgot. Ugye az UB az ezek szerint csak itt szerepel, és 1 per R1-jel van megszorozva, és ehhez hozzáadódik az UKI, ami több mindennel meg van szorozva, ezt ide szépen összegyűjtjük. 1 per R2-vel meg van szorozva ebben a tagban. Utána pedig a többi tag úgy van, hogy mindegyik 1 per AP-vel van megszorozva, és utána a következőt, egy zárójelet teszek, az 1 plusz R3 per R beérték egyszer szerepel itt, és ez meg van szorozva 1 per R1-jel. Aztán a 1 plusz R3 per R-be meg van szorozva még 1 per, R2, 1 per R2-vel, és az utolsó tag, az UKI per AP, ugye UKI per AP, még meg van szorozva 1 per R, ez az érték, ez nem jó, ez 3-at írtam, de ez R-be természetesen. 1 per R-be értékkel. És akkor készen vagyunk. Ennek az összege nulla kell, hogy legyen. Semmi más nem csináltam, csak átrendeztem a dolgot, és irogattam itt össze-vissza értékeket. Ebből az UKI és UBE kapcsolatát most már meg tudom csinálni. Azért vacakolok ezzel az egésszel ennyire, mert az, ami most ebből kijön, az annyira fontos dolog, annyira kiemelt jelentőségű dolog, amit még nem látnak természetesen, hogy ezzel külön szépen lépésről lépésre kell foglalkozni. Azt mondja a dolog. Akkor a kimeneti feszültség és a bemeneti feszültség hányadosát, azt fel tudom írni a következőképpen. Ugye átviszem a másik oldalok, egy negatív előjel biztosan lesz benne. Aztán szerepel a számlálóban 1 per R1, és a nevezőben pedig szerepel 1 per R2, így kezdődik, aztán plusz 1 per AP érték, és utána az a zárójeles kifejezés, ami itt található, tehát itt szerepel ugye az 1 per R1, megfordítom a sorrendet, de mindegy, 1 per R1 plusz 1 per R2, aztán szerepel az 1 plusz R3 per R-be, így, és még egy tag van plusz 1 per R beérték. És el van intézve a dolog. Akkor észrevehetjük a következőt. Semmi más nem csináltam, csak átrendeztem a dolgot, ez R3 csak csúnyán van írva. Akkor csak átrendeztem a dolgot. Az átrendezést még egyszer megcsinálom, mondom, nagyon lépésről lépésre, mert végeredményt rögtön fel lehetne írni, csak akkor nem lenne tanulságos a dolog. Ezt szépen megcsinálom még egyszer, a táblát szinte ezzel az egyetlen egyenlettel foglalom el, ez pedig a következő lesz. A számlálóban van egy 1 per R1, a nevezőben 1 per R2, ezt az 1 per R2-t kiemelem a nevezőből, és akkor úgy kezdődik a dolog, hogy mínusz R2 per R1. Ha csak ez volna, és semmi más, akkor azt mondanánk, van egy fázisfordító alapkapcsolás, aminek mínusz R2 per R1 az erősítése. Ezt már láttuk, természetesen ez akkor lenne így, ha itt nem volna semmi más. Tehát ha az erősítése tartana a végtelenhez, akkor ez a tag nullává válna, és R2 per R1-et kapok mínusz előjellel eredményül. A többit pedig elkezdem írni, mert a többi a lényeg, mert a ideálisat már tudom, aztán nem kell foglalkozni. A számlálóban akkor egy marad, a nevezőben pedig a következő, 1 plusz. Aztán megint van ez az 1 per AP, és ezt ügyesen a következő képen fogom csinálni. Az R2-t, ha kiemelem innen, ebből a kifejezésből, akkor ez 1 plusz R2 per R1 értékű lesz, ugye? Vagy úgy is felírhatom, és így fogom felírni, itt a zárójelben, hogy R1 plusz R2 per R1 érték. Még egyszer, hogyha kiemelem R2-t, akkor itt 1 lesz, itt meg R2 per R1, ha közös nevezőre hozom, akkor ez R1 plusz R2 per R1 értékkel egyenlő. Ez meg van szorozva 1 plusz R3 per R-be értékkel, de nem is így írom már fel. Úgy írom, hogy ezt is közös nevezőre hozom. Akkor ezt írom, hogy R-be plusz R3 per R-be. Ezt minden további nélkül megcsinálhatom, ezt össze van szorozva ez a két, most a zárójel mentes, ezt a két mennyiséget, ezt a zárójelet elhagyva, és kiemelve R2-t, ez így néz ki. Ezt csak közös nevezőre hoztam, hogy könnyebb legyen az élet, és miután ebből a tagból is ki kell emelni az 1 per R2-t, az nyilván R2 per R-be érték lesz itt összesen, így. És akkor addig disznókodom, még egy dolgot csinálok, és ez az egy dolog megint fontos mennyiségeket jelent majd. Azt mondom, hogy R2 per R1, és ezt a nevezőt, mert most már csak a nevezőben vannak mennyiségek, úgy alakítom még át, hogy 1 plusz 1 per AP, aztán fogom magam, és kiemelem ezt az R1 plusz R2 per R1 értéket. Tehát R1 plusz R2 per R1 értéket innen kiemelem. A megmaradó kifejezésben pedig R-be plusz R3 per R-be érték lesz itt. És ebből a tagból ki kell emelnem az R1 plusz R2 per R1-et. Ugye az azt jelenti, hogy az R2 per R-bet meg kell szorozni ennek a reciprokával. De akkor R2-ször R1 per R1 plusz R2-t kapom eredményképpen, az pedig a két ellenállás párhuzamos eredője, vagy replusza. Tehát akkor ide hozzá kell tennem, hogy ez nem más, mint R1 plusz R2 per R-be érték. Ezt már közös nevezőre is hozhattam volna, hiszen közös a nevező, de ennyi a kifejezés. Tehát így néz ki ez a szerkezet. Csak hogy kis helyet csinálok magamnak, még ne kelljen a másik táblát használnom, és jelöléseket fogok bevezetni. Azt mondom, hogy nevezzük el béta ideálisnak, és most már úgy fogjuk nevezni, hogy visszacsatolási tényező, tehát ideális visszacsatolási tényezőnek, nevezzük az R1 per R1 plusz R2 értéket. Tehát ezt a mennyiséget, pontosabban ennek a reciprokát. És nevezzük, itt még lesz annyi hely, L bemeneti leosztásnak azt a mennyiséget, ami itt van. Ugye közös a nevező, ennek a reciprokát akarom megint felírni. R-be per R-be plusz R3 plusz R1-re plusz R2 értéket. Ezt a zárójelbe teszem, hogy jobban lehessen érzékelni, hogy ez egy replusz, már a replusz műveletet nem kell zárójelbe tenni. Tehát elnevezem ennek a mennyiségnek a reciprokát L-nek, ennek a reciprokát béta ideálisnak, ezt az értéket pedig nyilván A-nak hagyom, mint eddig. És akkor általában azt fogom mondani, hogy béta visszacsatolási tényező, ez a béta ideális és az L szorzatával legyen egyenlő. Ez egy jelölés semmi, csak nekem már szerettelhetes sok mindent leírni. És akkor ide szépen még mindig ennek a táblának a felhasználásával fogok írni egy, vagy ide írok egy végleges összefüggést, még abban a változatban, ami ott van, hogy az U ki per U be, természetesen ez most már frekvencia függő átvitel, hiszen az A maga frekvencia függőnek van feltételezve, az következőképpen néz ki, mínusz R2 per R1, és 1 per 1 plusz 1 per AP szorozva ezzel a béta értékkel. Vagy, és ez az általános felírás, mínusz R2 per R1, és ha közös nevezőre hozok, akkor AP-szer béta per 1 plusz AP-szer béta alakú kifejezést kapok eredményül. Tehát a átvitelt ki tudom számolni egy ilyen kifejezéssel. Hát, akkor még egyet mondok, ez az utolsó ezen a táblán, még ezen a kis helyen megint egy definíció elfér, hogy ezek után ezt az AP-szer bétát elnevezem úgy, hogy beta AP, tehát egy egységnek tekintem őt, és ezt hurok erősítésnek hívom. A hurok az azt jelenti, hogy ez a rendszer, amit felépítettem, ez olyan tulajdonságú, hogy a kimenetről visszahozok jelet ennek az erősítőnek a bemenetére, és ilyen értelemben egy zárt, visszacsatolt hurkot hozok létre. És ennek a huroknak az erősítéseként értelmezem ezt a fogalmat, hogy hurokerősítés. A hurokerősítés természetesen frekvenciafüggő. Frekvenciafüggő azért, mert az erősítőben vannak frekvenciafüggő elemek. Tudtuk, tanultuk, kondenzátorok vannak a tranzisztorokban, lehetnek mindenféle soros vagy párhuzamos kapacitások, és egy frekvenciafüggést okoznak, más is lehet, induktivitás is elvileg lehet benne, hogyha éppen elfelejtem, hogy ez egy konkrét műveleti erősítő. A valóságos műveleti erősítőben nyilván nincs induktivitás, de ebben a dobozban, ebben a háromszögben bármit elképzelhetek, mert itt nem mondtam arról semmit, hogy ez az átvitel, ez az AP, ez milyen komplexitású, milyen bonyolultságú. Tehát akkor tulajdonképpen eljutottam egy dologhoz, és bevezettem paramétereket vagy fogalmakat, bevezettem azt a fogalmat, hogy hurok erősítés, bevezettem azt a fogalmat, hogy visszacsatolás, bevezettem azt, hogy visszacsatolási tényező. Akkor el kell mondanom, hogy ez azért nagyon fontos fogalom, mert az életben ezzel a visszacsatolással mindenütt találkozunk. Tehát maga a visszacsatolás, mint fogalom, túlmutat az elektronikán. Az is visszacsatolás, hogy a tőzsdén változnak a paraméterek, és én annak aszerint viselkedem. És úgy csinálok üzletet, hogy hallom, hogy mit ajánlanak nekem, vagy mit látok a tőzsdén. Az is egy visszacsatolás. Vagy a szervezetünk is egy visszacsatolással működik, például, hogy a hőmérsékletünk állandó. Valamiféle szerkentjük vannak bennünk, amik a 36, mit tudom én, hány Celsius fokot be tudják állítani egy fix értékre, és ha megnő, akkor elkezd ordítani egy rendszer, egy védelmi rendszer, hogy csökkentsd a hőmérsékletet. Ha nem vagyok beteg, akkor ezt be tudom állítani, mint ember, mint biológiai lény. Tehát ez a visszacsatolás, ez nagyon-nagyon általános dolog. És ezért egy kicsit részletesebben érdemes vele foglalkozni, külön egy fejezetben még a következő órán is visszacsatolásról lesz szó, de most ezt a dolgot elemezzük tovább. Akkor a következő táblán elmagyarázom, hogy miért használom ezt a fogalmat, hogy hurok erősítés. Hogy a felébe jut nekem ez a hurok erősítés az eszembe? Ez a következő képen értelmezhető. Tehát most a hurok erősítés kérdésével foglalkozunk. Hogy jön ez ide a csizma az asztalra? Ott van egy kapcsolás, és akkor én azt mondom, hogy a hurok erősítés, ennek az értelmét meg kell mondani. Ott van a modellem, tehát azt a modellt fogom másképpen nézni. Azt mondom, hogy képzeljük el a következőt. Itt van a műveleti erősítő, kicsiben rajzolom, vagy kisebben rajzolom fel a dolgot, mint ott. Ez az R3 ellenállás, itt található az R-be ellenállás, tehát itt van az R-be ellenállás, itt van az R1 ellenállás, és itt van a visszacsatoló, az R2 ellenállás értéke. És most én a következőt csinálom. Veszek egy ollót, és elvágom valahol ezt a hurkot, itt elvágom a visszacsatolást. És közben a bemenet helyére földet rakok. Tehát az aktív vezérlést megszüntetem az áramkörbe, és felvágom azt a zárt hurkot, amiben a jel terjedhet, és visszajuthat a bemenetre. És úgy gondolom, hogy itt van egy feszültség, ezt nevezzük U-vesszőnek, és ennek hatására egy U2-vessző feszültség következik majd, vagy keletkezik majd itt, És természetesen itt van az a delta U feszültség az R-be ellenálláson, amit ott is felhasználtam már. És megnézem, hogy mi történne akkor, hogyha ide betennék egy generátort, egy feszültséggenerátort, ennek hatására, ez az U vesző feszültséggenerátor vezérlés hatására az U két vesző mekkora lenne. Ugye akkor nyilvánvalóan azt csináltam, hogy azt a zárt hurkot, amit létrehoztunk ott fent, mert van egy zárt kör, jel tud zártan terjedni ebben a rendszerben, megnézem, hogy ha felvágom ezt a kurkot, akkor mekkora erősítés van az U-veszőtől az U-két veszőig, és akkor lényegében azt látom, azt nézem meg, hogy ebben a hurokban mekkora az erősítés. Akkor, hogyha ez az erősítés kiszámolható, akkor értelemszerűen a huroknak az erősítését, a nyitott rendszernek, úgy szokták mondani, a felvágott huroknak, vagy a nyílt rendszernek az erősítését számolom most ki. Valóságban persze ez mindig zárt rendszerként működik, hiszen a kapcsolás úgy néz ki. Hát nézzük meg ezt az erősítést. Tehát itt van ez az U-vesző feszültség. Hogy gyorsan számoljunk, mert fel lehetne lassabban is írni, a következő jut eszembe. Ugye akkor a nyílt hurkot úgy kell felrajzolnom, még egyszer megcsinálom, hogy itt van az U-vesző feszültségforrás, ez az U-vesző. Utána az U-vesző feszültség az R2 ellenálláson eljut erre a csomópontra. Ezen a csomóponton van egy R1 ellenállás a föld felé, utána pedig van két ellenállás, úgy rajzolom, ahogy ott, hogy itt van az R-be ellenállás, és vele sorosan kapcsolódik egy R3 ellenállás, és az R-be ellenálláson mérhető delta U feszültség, itt van delta U feszültség, hatására egy feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor az feszültséget AP-szer delta U értékkel előállítja, és itt található a U2 vesző feszültség. Tehát szétnyitottam a hurkot, kiterítettem ezt a hurkot, a felvágott hurokban pedig megnézem, hogy ha ezt felvágom, milyen mértékben jut el jel a bemenettől, a felvágott hurok egyik helyétől, ugyanarra a helyre, ahol felvágtam. Akkor lényegében ennek a huroknak, a szétnyitott rendszernek az erősítését számolom ki. Hát, hogy ne kelljen nagyon sokat számolnom, gyorsan fogok csinálni egy megoldást. Ugye azt mondhatom, hogy ez az R1, R2 ellenállás összevonható úgy, hogyha a feszültséggenerátor meg a két ellenállásból álló osztónak a Thevenin ekvivalensét felrajzolom. Ezt csak azért csinálom, mert gyorsabban megy a dolog. Ezt még ide a táblának erre a részére csinálom, tehát csak azt fogom tenni, hogy itt van egy feszültséggenerátor, ez a Thevenin ekvivalens feszültséggenerátor, ez az U-vesző feszültség, és mekkora érték, hogyha ide erre a pontra akarom a Thevenin ekvivalenst felrajzolni, akkor a Thevenin generátornak mekkora lesz a belső forrás feszültsége. Ugye az üres járási feszültség, úgy gondoljuk. Tehát ha elfelejtem, hogy itt van bármi, akkor az üres járási feszültségét ennek a generátornak úgy tudom kiszámolni, hogy az U-veszőt az R1 per R1 plusz R2-vel leosztva kiszámolom az értékét. És a belső ellenállása ennek a Thevenin generátornak R1-re plusz R2 értékkel egyenlő triviálisan. Utána pedig eljutottam addig a pontig, amíg a Thevenin ekvivalenst felrajzoltam. Tehát ez a Thevenin ekvivalens ennek a két ellenállásnak, meg ennek a feszültségforrásnak az eredő Thevenin helyettesítő modellje. Bármilyen más módszerrel ugyanez jön neki egyébként, de ez a leggyorsabb, mert rögtön lehet látni. És akkor azt mondjuk, hogy itt van a bemeneti ellenállás, R-be. Ezen mérhető a delta U feszültség. Utána itt van az R3 ellenállás a földre. És utána egy feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor kimenetén pedig az U2 vesző feszültség található, és ez a feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor a delta U feszültséget AP-vel megszorozza. És most ebből már rögtön fel tudom írni a hurok erősít, pontosabban ezt az erősítés értéket, azaz fel tudom írni az U2 vesző per U vesző értéket. Természetesen egy frekvencia függő valami lesz. Az első, hogy az U vesző leosztódik R1 per R1 plusz R2-vel, induljunk így. R1 per R1 plusz R2 értékkel. Aztán utána még egyet tudok, hogy a delta U feszültséget felfelé mérem, a vezérlő feszültség pedig természetesen lefelé mérő irányjal van a föld felé. Ennek következtében egy negatív előjelet ide gyorsan be kell csempésznem. Miután nem hagytam helyet, picit javítom, de ide egy negatív előjel kell. Ez a negatív előjel csak a mérőirányok miatt van természetesen. Akkor utána a delta U feszültséget ebből a feszültségből hogy tudom kiszámolni? Hát nyilván úgy, hogy egy ellenállás osztón megy keresztül ez a dolog, a negatív előjelet már figyelembe vettem, az R-be ellenállás, és az összes ellenállás között van egy leosztás. Ez az R-be ellenállás, az R-be ellenállás, plusz az R3 ellenállás, plusz az R1-re, plusz R2 ellenállások között egy leosztást jelent. És miután eljutottunk innentől, az U-vesző feszültség szer valamitől, tehát a leosztástól, eljutottunk a delta U-ig, tehát U-veszőtől delta U-ig, ennek következtében már csak AP-vel kell megszorozni ezt a dolgot, és megvan az átvitel. És csodák csodája, ez a béta ideális. Azért ideális, mert ha R-ben ellenállás végtelen, akkor ez a visszacsatolási tényező. Ez a bemeneti leosztás L. És ennek az egésznek, a kettőnek a szorzata a béta, a visszacsatolási tényező. Ez meg az erősítés. Akkor azt mondjuk, hogy ez nem más, mint a Hurok erősítésnek, amit ott definiáltam, azaz a bétászor AP-nek a mínusz egyszerese, vagy más néven a beta A, P-nek, a Hurok erősítésnek a mínusz egyszerese. Vagyis, definíció szerint azt mondtam, hogy ha felvágom a hurkot valahol, és ezt a hurkot megnézem, hogy a felvágott, a nyílt rendszernek mekkora az átvitele, akkor ennek a misztikus Hurok erősítésnek a mínusz egyszeresét kapom. Vagyis megmondom azt, abban a képletben ez szerepel, megmondom azt, hogy ebben a nyílt rendszerben mekkora az átvitel. És a zárt rendszer, a visszacsatolt rendszer átvitele, az ettől a Hurok erősítéstől fog függeni. Tehát még egyszer ide írom onnan le, hogy mutassak még rajta valamit, hogy U ki per U be a frekvencia függvényében az ideális erősítő erősítése, vagyis a visszacsatolásban az R2 per R1, és egy olyan hiba tényező, amelyik az ettől való eltérést mondja meg, és ez nem más, mint a Hurok erősítés és az 1 plusz Hurok erősítés értéke. Ennyivel tér el az ideális erősítő átvitelétől, a fázisfordító alapkapcsolástól, ezzel a hiba tényezővel, ami szorzóként itt megjelenik, ennyivel tér el az ideálistól a dolog. Hát erre valaki azt mondja, hogy hát jó, hát ez nem nagyon érdekel engem. Azért nem nagyon érdekel, mondhatja valaki, mert hát hogyha a Hurok erősítés jó nagy, akkor ez körülbelül egyhez tart. Hurok erősítés tart a végtelenhez, ez egyhez tart. Hát szépen hátra dőlünk, és mondtunk olyat, hogy a műveleti erősítő erősítése 1 millió, akkor utána mondtunk olyat, hogy mondjuk egyes erősítést állítok be, ez az R2 és R1 egyforma, akkor ez a mennyiség, ami itt van, ez 1/2-del egyenlő. Hát milliószor 1/2 az majdnem millió, olyan nagy, hogy nem számít. És akkor ez még valamennyi, teljesen mindegy. Akkor van itt 500 ezer per 1 plusz 500 ezer, hát kit érdekel? Ne! Kit érdekel? Ne! De nem erről van szó, hanem most önöket szándékosan el akarom bizonytalanítani. Ne örüljünk ennek ennyire, ez nagyon nagy csapda. A következő jut eszembe. És ezzel fogunk foglalkozni a következőkben, de még itt gondolkozzunk el rajta. Ez a Hurok erősítés frekvencia függő. Tehát általában P helyére, hogyha J omegát helyettesítek, akkor ez az átviteli függvény, ehhez hasonló a nyílt huroknak az átviteli függvénye, és ez frekvencia függő. Azaz a beta A, J omega, az komplex szám. Tehát ez nem egy valós szám, hanem egy komplex érték egy adott frekvencián. Még csak nem pontosat fogok mondani, hanem csak mesélni fogok egyelőre. A mese a következő. Ugye egy komplex számnak van fázisa és amplitudója. Van nagysága és fázis értéke. A komplex szám két mennyiséggel jellemezhető. És tételezzük fel, hogy valamilyen frekvencián ennek a komplex számnak, ami itt a nevezőben van, a fázisa az pi-vel lesz egyenlő. Ha pi-vel egyenlő, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes zárt rendszerben, vagy a nyílt húrok erősítésében van egy 180 fokos fázistolás. Akkor ez itt egy adott frekvencián negatív előjelű lesz ez a tag. Egy mínusz izé lesz. És hogyha az az izé, ez a húrok erősítés abszolút értéke egy adott frekvencián egyel egyenlő, akkor egy mínusz egyet kapunk a nevezőben. Az pedig nagyon gáz. Arról már megtanultuk, hogy nullával osztani nem illik. Azaz, az, hogy frekvencia függő ez a szerkezet, az nagyon-nagyon érdekes dolgokhoz vezethet. Amit elmondtam, csak kép, tehát nem az igazi leírás, most bele fogunk vágni az igazi leírásba, de magunk elé képzelhetjük a dolgot, hogy mi is történik. Hát akkor visszamegyek ide, ehhez az eredeti kapcsoláshoz, vagy inkább ott felülre. Tehát inkább lehúzom, hogy mutassam. A táblát lehozom, és inkább időt pocsékolok, hogy itt mutassam ezen az ábrán. Ugye arról van szó, hogy ez a rendszer úgy működik, hogy a kimenetről jel jut vissza a bemenetre. És most a következőképpen fogok gondolkozni. Ha a bemenet van vagy nincs, ez nem érdekel engem, lehet nulla is. A kimenetről visszajut jel a bemenetre a negatív bemeneti helyre. Ez azt jelenti, hogyha nő a kimeneti feszültség, tehát ide nullát teszek, akkor elvileg egy ideális műveleti erősítőben itt is nulla van. De most tételezzük fel, hogy ide nullát teszek, és a kimeneten is nulla van, és csak az történik, hogy picit megváltozik a kimeneti feszültség, mert a pi mezon becsapódik valahova. A háttér sugárzás megváltoztatja a feszültséget. Akkor mi történik ennek hatására a dolog? Tehát itt földet teszek, és itt nulla van normális esetben, de egy picit odébb megy. Valamilyen hatásra, hőhatásra, bármire. A pi mezon csak játékból természetesen. Akkor megdő ez a feszültség egy picit. A feszültség visszajut ide, és a negatív bemenetet vezérli. És azt mondja, hogy ne ugrálj te ott a kimeneten. A növekedést visszahozza és stabilizálja ezt a helyzetet. Tehát, hogyha a visszacsatolás úgy működik, hogy a negatív bemenetre jön a jel a kimenetről, akkor ez a stabilizáló hatás érzékelhető. Ezt el tudjuk képzelni. Picit megváltozik, akkor azt mondja, ne menjél odébb, tessék visszajönni. De óriási baj van, hogyha netántán van egy olyan hely, ahol visszajut a jel a bemenetre, de ez pi-fázistolást produkál ez a nyavaja valahol, és az azt jelenti, hogy visszajut a jel a negatív bemenetre, majd még mínusz egyel megszorzódik, és ide jön a kimenetre. Akkor önmagát erősíti. Akkor elképzelhető, hogy az történik, hogy változás történik a kimeneten, és az a változás saját magát erősíti, gerjeszti. Azaz elképzelhető, hogy nem lesz stabil az áram, most mondtam ki először a dolgot, hogy stabilitást kell vizsgálnunk majd dinamikusan, mert elképzelhető, hogyha bekövetkezik az a jelenség, amit itt elmeséltem csak mese formájában, az instabillá teszi az áramkört. Leteszem az áramkört az asztalra, semmit nem csinálok, és elkezd jelet létrehozni. Ilyet láttak önök biztos már, vagy hallottak. Biztos voltak olyan teremben, ahol a hangosítást elrontották, és a mikrofon meg a hangszóró egymásra mutatott. És egyszer csak kialakult egy olyan zárt kör, egy visszacsatolás, amelyben a hangszóróból kijövő jel a mikrofonba bement, és tovább erősödve újra ment a hangszóróba, és mit csinál? Hát elkezd ordítani, gerjed, ahogy mondják. A villamosmérnök ezt gerjedésnek mondja. És annál rosszabb nincs, amikor begerjed egy ilyen terem. Biztos voltak már ilyenben. akkor a fülünket be kell fogni, mert elképesztő ronda hangokat produkál saját maga. Nem kell hozzá jel. Mancika énekelt, a izébe begerjed, és Mancikát már nem hallom, csak a gerjedést hallom. Tehát a rendszer hozza létre ezt a jelet. Erről a dologról fogok most beszélni, hogy mi történik abban az esetben, most visszamenve a földre, a Mancikától a földre jövünk vissza, hogy a műveleti erősítő gerjed, hogyha visszacsatoljuk. Na hát ezt akkor megnézzük, hogy mi van abban az esetben, ha frekvencia függő az erősítő érték, vagy az erősítő átvitele, az erősítés frekvencia függő, akkor hogyan viselkedik egy ilyen visszacsatolt rendszer? És ez következik most. A eseteket fogunk nézni. Ezzel nem kell foglalkoznunk, mert ez egy szám. Ez az ideális erősítő erősítése, tehát csak ezzel a hibatényezővel kell foglalkoznunk, azzal foglalkozunk majd, hogy hogy viselkedik ez a hibatényező különböző átviteli tulajdonsággal rendelkező rendszerekben. És akkor az első eset az lesz, ezt nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni, tehát a hátralévő néhány percben ez megoldható. Első eset, úgy mondjuk, hogy egy pólus esete. Ez annyit jelent, hogy a hurok erősítésben lévő erősítés frekvencia függésére azt feltételezik, hogy ez egy R0 erősítés, és 1 plusz P per omega 0-nak megfelelő átvitellel rendelkezik. Azaz egyetlen nagy frekvenciás pólusa van. Ugye a műveleti erősítők egyenfeszültségtől kezdve erősítenek, és valahol a nagy frekvencián egyszer csak letörik ez az erősítés, mert az erősítőknek van belső korlátozása, kapacitása, bármi. Ilyeneket számoltunk, felső határfrekvenciája van. Hát ezt a felső határfrekvenciát nézzük meg. Akkor a béta értéke az frekvencia független legyen, tehát a bétát azt fixen hagyom, akkor ki kell számolnunk a hibatényezőt. Azaz azt kell megnéznünk, hogy az AP szer béta per 1 plusz AP szer béta az hogy néz ki? Úgy abban az esetben, hogyha A0 per 1 plusz P per omega 0 van, és béta, és a nevezőben pedig 1 plusz A0 per 1 plusz P per omega 0 érték van szorozva bétával. Hát ez nem egy nagyon nagy dolog, ez pillanatok alatt átrendezhető. Azt mondjuk, hogy közös nevezőre hozunk, akkor A0-szor béta lesz az értéke a számlálónak, és 1 plusz P per omega 0 plusz A0-szor béta lesz az értéke a nevezőnek. Akkor kiemelem, ugye ez nem Bode tag, ami itt a nevezőben van, Bode tagot szeretnék csinálni, ahhoz a konstansokat, a P-től függő tagokat, a komplex frekvenciától független tagokat ki kell emelnem, azaz 1 plusz A0-szor bétát kapok eredményül, ezt kiemeltem a nevezőből, és akkor marad egyetlen kifejezés, 1 per 1 plusz P per omega 0, szorozva 1 per 1 plusz A0-szor béta. Ránézek, és a következő dolgot látom. Ez egy nagyon érdekes dolog. A visszacsatolt rendszernek a sáv szélessége az megváltozik, mert itt keletkezik egy omega P pólus, amely omega P pólus omega 0-szor 1 plusz A0-szor bétával egyenlő. Azaz, az eredeti erősítőnek a sáv szélessége omega 0 volt, és most 1 plusz A0-szor béta, vagy a kisfrekvenciás hurok erősítés szeresére nő a dolog. Tehát van nekem egy 10 Hz-es műveleti erősítőm, 10 Hz a töréspontja. Érdekes módon ilyeneket lehet kapni a boltban. Visszacsatolom, és az előbb számított érték mellett a béta mondjuk 1-2-en, az A0 1 millió. Akkor a 10 Hz-et meg kell szorozni 500 ezerrel. És annyi lesz a sávszélessége a visszacsatolt rendszernek. Hát akkor azt mondjuk, tapsikolunk, nem? Van egy vacak erősítő, vacak alatt azt értem, hogy a felső határfrekvenciája kicsi, jaj, de jó, visszacsatoljuk, és már jó nagy sávszélességgel működik a dolog. Erre szépen, boldogan azt mondjuk, hogy hát ez nagyon ügyes dolog. Ez jó, de jusson eszünkbe egy dolog, amit ott a mesében elmondtam. A mesében elmondtam azt, hogy akkor van igazán probléma, ha a fázistolás 180 fok lenne. Mert akkor már a negatív visszacsatolás, a stabilizáló hatás eltűnne, és saját magát tudná gerjeszteni a rendszer. Na de hát egyetlen pólusú hálózatban, egy ilyen hálózatban, ha P helyére J omegát teszek, vagyis egyetlen bode tag, az mekkora fázistolást tud maximálisan produkálni aszimptotikusan, ha tart az omega végtelenhez? 90 fokot, nagyon jó. Hát akkor persze, hogy nincsen semmi baj. Még akkor is, hogyha indián gyerekek hullanak az égből, akkor sincsen semmi baj. Ebből az következik, hogy ez mindig stabil ez a rendszer. Tehát stabil. Azért stabil, mert ez a pólus, ez a bal félsíkon helyezkedik el. Hogy miért? Az a következő szünet utáni mesében folytatódik. Akkor szünetet tartunk, remélem jól. Igen, egy percet loptam el a szünetből. Hát akkor ezt a gondolatsort fogom folytatni a következőképpen. Megnézzük, hogy két pólus esetében milyen lesz az átvitel. És hozzáteszem, hogy a gyakorlatban, amikor ilyen erősítőket valaki csinál, akkor a két pólusnál bonyolultabb rendszert nem nagyon csinálunk. Tehát olyan visszacsatolt áramkört, amiben két lényeges pólus található, azt még érdemes csinálni, ennél többet nem. Ez nagyon furcsán hangzik, mert hát miért ne lehetne akár mekkora mennyiségű pólussal dolgozni. De hát tudjuk, hogy egy pólus 90 fok fázistolást csinál, kettő maximum 180 fokot tud elérni aszimptotikusan, de ennél több pólusú átvétel esetében már minden további nélkül el tudjuk érni azt, hogy pi fázistolású legyen a rendszer, és akkor már érezzük a büdöset, akkor már baj van, de hogy ez pontosan hogy néz ki, ezt most fogjuk elkezdeni vizsgálni. Tehát a második eset két pólus van a rendszerben. Ezt úgy képzeljük el, hogy az AP érték, a hurok erősítésben, vagy az erősítés értéke, ugye az erősítő frekvencia függése úgy néz ki, hogy van egy A0 kis frekvenciás erősítés, és 1 plusz P per omega 1, és 1 plusz P per omega 2 lesz az átvitel. És hát csak azért, hogy legyen különbség, az omega 2-t azt nagyobbnak mondjuk, mint omega 1. Egyébként nyilván szimmetrikus a rendszer, mindegy, hogy melyiket tekintjük. Nagyobbnak legyen az egyik nagyobb, mint a másik. És akkor ezt a dolgot kell abba a dologba, vagy abba a rendszerbe betenni, hogy ezt a bizonyos AP, leírom azért, hogy itt legyen, szer bétát el kell osztani 1 plusz AP per és szorozva bétával. És ezt a függvényt, ezt a egyenletet kell, ezt a kifejezést kell analizálnunk. Hát ezt behelyettesítem, semmi más nincsen. A0 szor beta per 1 plusz P per omega 1, szorozva 1 plusz P per omega 2-vel, és a nevezőben ugyanez 1 plusz A0 szor beta, és 1 plusz P per omega 1, 1 plusz P per omega 2. Semmi különös nincsen ebben, eddig még nagyon könnyű a dolog. Ugye A0 szor beta van a számlálóban, és a nevezőben pedig 1 plusz P per omega 1, 1 plusz P per omega 2, és plusz A0 szor beta érték. Hát első ránézésre ettől olyan nagyon nem kell megijedni, de ez nem Bode alak. Valamit ügyesen kell csinálni a Bode alak létrehozásához. Az A0 szor bétát tesz a számlálóban meghagyom, és a nevezőt pedig ezt a szorzást végrehajtom. Tehát itt 1 plusz, akkor P szorozva 1 per omega 1 és 1 per omega 2 értékkel. Ugye P 1 per omega 1, és utána P négyzet per omega 1 szer omega 2, és plusz az A 0 szor béta van itt szépen. Bár látom akkor, hogy ez egy másodfokú nevező, P-ben másodfokú nevező, de még mindig nem Bode alakú, ezért megcsinálom azt, hogy Bode alakra hozom. Itt fogom folytatni egészen, hogy sok helyem legyen. Tehát akkor van egy, a számlálóban egy A0 szor béta, és a nevezőből a konstans részeket kiemelem, tehát a P-től független részeket kiemelem, azaz ilyen lesz a dolog, hogy 1 plusz A0 szor béta. Ezen nem lepődöm meg, A0 szor béta. Ezen nem lepődöm meg, mert ilyen volt az előbbi kifejezésben is. Ez a kisfrekvenciás hiba tényező, ami, hogyha az A0 értéke tényleg nagy, a béta értéke is elegendően nagy, akkor ez egy egyhez közeleső szám tipikusan. És utána marad a kifejezésben a következő, hogy 1 per, és akkor úgy kezdődik, hogy 1 plusz. És akkor utána P-szer 1 per omega 1 plusz 1 per omega 2 érték, meg van szorozva 1 per 1 plusz A0 szor bétával, meg még hozzáadódik, hogy P négyzet per omega 1 és omega 2 érték, és ez meg van szorozva 1 per 1 plusz A0 szor béta értékkel. Így zárójelet teszek, ide is beteszem a zárójelet, hogy ne lehessen eltéveszteni az olvasását a képletnek. Ennyi az egész. Ez egy általános, másodfokú alaptagnak felel meg. Ugye a Bode alaptagok között szerepelt egy elsőfokú, 1 plusz P per izé, és egy általános másodfokú alaptag szerepelt, ezt fogom itt felírni. Azt mondom, hogy ez A0 szor béta, per 1 plusz A0 szor béta, és az általános Bode alaptag pedig így néz ki, hogy 1 plusz 2 zeta szorozva P per nagy omega 0, és plusz P négyzet per nagy omega 0 a négyzeten. Hogyha egy általános Bode másodfokú alaptagot felírtunk korábban, akkor ez így nézett ki. Most már csak össze kell hasonlítani az együtthatókat, és egy kell mondani, hogy ezek mik, ezek, amik vannak itt. Hát az omega nullat ezt egy határfrekvenciának, egy törésponti frekvenciának szoktuk nevezni, a zetát pedig csillapítási tényezőnek. Akkor ide leírom, hogy melyik mi. Az omega null nyilvánvalóan ennek a nevezőben lévő kifejezésnek a négyzetgyökével egyenlő. Tehát omega 1 és omega 2 szorozva 1 plusz betászor A nullal, vagy A null szor bétával, ez mindegy, és ebből gyököt kell vonni, ez az omega null. A 2 zeta pedig a 2 zetászor omega null, pedig ez a kifejezés, ami itt látszik. Ugye ez 2 zetászor omega nulla egyenlő, akkor a zetát is ki tudom számolni. Egyszerűen, ugye nyilván úgy fog kezdődni, hogy 1 2-ed, és akkor, hogyha ezzel az omega nullal ezt a kifejezést beszorzom, akkor a következő, és az omega nulla az négyzetgyökös omega 1 per omega 2-t tartalmazza, akkor a nevezőben nyilvánvalóan marad a négyzetgyök 1 plusz A0 szor béta, tehát négyzetgyök 1 plusz A0 szor béta, mindegy, hogy írom, ez egy szorzat, ott fordítva írtam, de már nem javítom ki, A0 szor béta, és a számlálóban mi marad? Hát a számlálóban pedig marad az, hogy a négyzetgyök omega 1 szer omega 2-t, mert meg kell szorozni az 1 per omega 1-et is, meg az 1 per omega 2-t is. Akkor nyilván úgy fog kinézni a dolog, hogy négyzetgyök omega 2 per omega 1 plusz négyzetgyök omega 1 per omega 2 érték. Vagyis kapunk egy általános másodfokú alap tagot ennek következtében, hogy visszacsatoljuk a rendszert, és ennek a paramétereit, ezeket tudtuk ide felírni. Hát erről kell egy kicsit beszélnünk, hogy mi a csoda ez. Ezen gondolkoznunk kell. Hát először is arra vagyok kíváncsi, hogy hol helyezkednek el ennek a kifejezésnek a pólusai. Tehát hol helyezkednek el azok a P értékek, a P síkon, amely értékeknél ez a nevező nullává válik. Ugye az a pólus, amelyiknél a nevező nullává válik. És ennek a pólusnak a bal fél síkon kell lennie, mert különben instabil a rendszer, hogy miért, azt mindjárt meg fogjuk beszélni még, de most egyszerűen oldjuk meg ezt a feladatot. Vagyis keresem a következőt, ennek az egyenletnek, hogy 1 plusz 2 zeta p per omega 0, p per nagy omega 0, plusz p négyzet per nagy omega 0 a négyzeten érték egyenlő 0 egyenletnek a gyökeit keresem meg. Azaz p-re megoldom ezt az egyenletet, vagy p per omega 0-ra. Hát oldjuk meg p per omega 0-ra, akkor p 1 2 per omega 0 az ebből a kifejezésből meghatározható. Ugye akkor ez a b, mínusz b, plusz mínusz, stb. Ezt a másodfokú egyenlet megoldó képletet használom, azaz mínusz 2 zeta, plusz mínusz négyzetgyök, b négyzet, azaz 4 zeta négyzet, mínusz 4 ac az 4, per 2. Amit természetesen a 2-vel egyszerűsítve megkapom, hogy mínusz zeta, plusz mínusz négyzetgyök, zeta négyzet mínusz 1. Tehát a pólusai ennek a szerkentyűnek ezeken a helyeken helyezkednek el. Vagyis, hogyha én a pólust akarom ténylegesen felírni, tehát meg akarom keresni, hogy azok hol vannak, ezt még csináljuk meg, akkor a P1-2-t úgy kapom meg, hogy ezt megszorzom omega 0-lal, vagyis omega 0-szor zeta, mínusz előjellel, plusz mínusz négyzetgyök, és akkor itt pedig omega 0-szor zetának a négyzetét kell vennem belül, és mínusz omega 0-nak a négyzetét kell, mert hiszen a négyzetgyök alatt omega 0 négyzettel kell beszoroznom. És ezt én fogom magam is behelyettesítem. Ez a behelyettesítés azt jelenti, hogy omega 0-szor zetát számoljuk ki. Hát, hogyha a zetát megszorzom omega 0-al, akkor a gyökkel lehet egyszerűsíteni itt, meg omega 1-szer omega 2 négyzetgyökével beszorzom a számlálóban lévő kifejezéseket, akkor az egyik helyen omega 2-t, a másik helyen omega 1-et kapok, egyszerűsítek, tehát ez nem más, mint mínusz, omega 1 plusz omega 2 per 2 érték. Tehát ez az omega 0-szor zeta, ez omega 1 és omega 2 számtani közepe, és annak a mínusz egyszerese. Akkor plusz-minusz négyzetgyök, csak ide meg beírom, behelyettesítem a dolgot, akkor nyilván ez is omega 1 és omega 2 per 2-nek a négyzetében lesz itt egyenlő, és ebből omega 0 négyzetet kell kivonni, az omega 1, omega 2 szorozva négyzetgyök, 1 plusz, vagy a butaság négyzetgyök nem kell, 1 plusz betászor A0 érték, vagy A0-szor beta, ez mindegy a gyök alatt. Erre valaki kedvesen azt mondhatja, nyugodtan mondhatja, hogy na és. Ugye írottam, táblára írogattam mindenfélet, és ez a na és esete. De én most elkezdek hangosan gondolkozni. És ez most egy nagyon érdekes dologhoz vezet. Ezeket a pólusokat, amik itt találhatók, majd ábrázolom egy síkon. Tehát átmegyek a másik táblára, és csinálok egy rajzot magamnak. Ennek a rajznak nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van. Tehát mindig azt mondom, hogy minden fontos. Ez szerintem tényleg fontos. Az eddig, ami azt mondtam, az hazugság volt, de ez fontos. Tehát akkor a következőt fogom csinálni. Fogom magam, és csinálok egy nagy komplex frekvencia síkot, a P síkot rajzolom itt fel. És fogom magam, ugye ez szigma és i omega, ez egy valós képzetes, ez egy komplex sík, és a pólusokat akarom elhelyezni rajta. Hát először azt mondom, hogy nézzük meg, ez a játék érdekes lesz. Nézzük meg, hogyha nincs hurokerősítés, azaz nincs erősítés, akkor hol lesznek a pólusai ennek a kifejezésnek, ennek a beta értéknek, hol lesznek erősítés nélkül a pólusai. Hát ezt úgy tudom megnézni, hogy ebbe a kifejezésbe, ami itt van lent, itt behelyettesítem az A egyenlő nullát. Ha A egyenlő nullát behelyettesítem, így fejbe számolok, hogy ne kelljen vacakolnom, akkor a omega 1 plusz omega 2 per 2 négyzetéből, ha kivonok omega 1 szer omega 2-t, akkor az omega 1 minusz omega 2-nek lesz a négyzete. Akkor ezt gyököt vonok belőle, akkor az lesz, hogy minusz omega 1 plusz omega 2 per 2, és plusz minusz omega 1 minusz omega 2 per 2. Ezt kapom eredményül. Nem számolom, csak végignézem. És ha ezt megnézem, akkor két előjel esetében az egyik a minusz omega 1 helyen, a másik a minusz omega 2 helyen lesz. Tehát akkor ezt nem számolom ki, mert csak elmeséltem. Itt van az omega 1, minusz omega 1, és itt van a minusz omega 2. Tehát akkor, amikor nincs erősítés, nincs hurok, nincs visszacsatolás, akkor az eredeti pólusai lesznek meg az erősítőnek, az omega 1 és az omega 2 minusz 1 helyen. Tehát ez a tag, ez a pont, inkább csináljuk úgy, hogy ez a A szor béta egyenlő nullához, vagy A null szor béta egyenlő nullához tartozik, ezekkel a keresztekkel oda helyezem, hogy nulla esetén mekkora lesz az érték. Ilyenkor nincs visszacsatolás, úgy is fogalmazhatunk, vagy nincs hurokerősítés, és akkor a átviteli függvényben ez a korrekció, ez azt jelenti, hogy megmaradnak az eredeti pólusok. De láttuk az előbb, hogy megváltozik a pólusoknak a helye, hiszen amikor egy pólus volt, akkor változott a átviteli függvénynek a határfrekvenciája, vagy más néven pólusa. Ebből az következik, hogy most azt kell keresnünk, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha elkezdjük változtatni az erősítés értékét. Hát egy nagyon egyszerű dolgot tudok mondani. A zeta egyenlő egy helyet nézzük meg. Tehát amikor a csillapítás az egyen lesz egyenlő, ugye az a kifejezés, ami ott látszik, az 1-2-szer omega 2 per omega 1 stb. Érték, az egyen legyen egyenlő. Ha egyen egyenlő, akkor itt van ez az egyenlet. A pólusok, azok ebben az esetben pontosan omega 0-szor zeta helyen lesznek a mínusz előjellel, vagyis ez a tag nulla lesz, az a négyzetgyök alatti tag, és a két pólus egy helyen lesz. Ez látszik? Valaki bólogasson már. Tehát még egyszer, ha a zeta egyen egyenlő, akkor a zeta négyzet mínusz egy az nulla nyilván, és csak az egyetlen tag lesz az omega 0-szor zeta érték, az pedig omega 1 plusz omega 2 per 2 lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a számtani közébe ide fog bemenni ez a bizonyos pont, és ezt két darab körrel jelzem, hogy a pólusok azok a zeta egyenlő egy esetben itt helyezkednek el. Két valós egyforma pólusa lesz a rendszernek. Tehát, hogyha visszacsatolom a rendszert és változtatom az erősítés értékét, akkor a pólusok elkezdenek mászkálni ezen a síkon, ezen a P-síkon, és a mászkálásuk úgy alakul, hogy nullától növelve az erősítés értékét, a két pólus egymás felé fog menni, és a növekvő erősítés hatására egyszer csak találkoznak. Tehát az első eset a zeta egyenlő 1. Ezt úgy hívják egyébként, de annyira érdekes, hogy neve is van, hogy ez kritikus csillapítású rendszer. Úgy hívjuk. Kritikus csillapítású rendszer. Hogy miért kritikus csillapítású, erre is választ fogok természetesen adni még most, csak egyelőre csináljuk végig a dolgot. Abban az esetben, hogyha kisebb egynél a zeta értéke, és még egy dolog, kritikus csillapítású, két egyforma valós pólusa van. Ha zeta egynél kisebb, akkor nézzenek rá arra a kifejezésre, ugye a pólusoknak a kifejezése itt található, és a zeta négyzet mínusz egy az negatív szám lesz. Ha abból gyököt vonok, akkor természetesen a mínusz egynek a gyökeit kell gondolnom, az pedig éppen a J-vel egyenlő. Az azt jelenti, hogy a pólusok komplexek lesznek, ráadásul komplex konjugáltak azért, mert ez az első tag, ez biztosan mindig ugyanaz, az omega 1 plusz omega 2 per 2, ez a második tag pedig plusz-minusz J-szer izé lesz. Az azt jelenti, hogy komplex konjugált gyökök keletkeznek, vagy jönnek létre, és a valós része a gyököknek mindig ugyanaz lesz. Vagyis a gyökök először befelé mennek egymáshoz képest, majd pedig elkezdenek vándorolni errefelé. És komplex konjugált gyökök jelentkeznek, hiszen ugyanaz lesz a valós részük, és a képzetes részük pedig ellentétes előjelű lesz. Itt komplex konjugált gyökök, és hogyha zeta nagyobb, mint egy, akkor pedig két különböző valós gyök lesz. Miért érdekel engem az, hogy egy gyök valós vagy komplex konjugált? Tud-e valaki erre valamiféle választ? Tehát miért érdekel engem egy ilyen lineáris rendszernél a leíró egyenlet gyökeinek az elhelyezkedése? Erre a válasz nagyon egyszerű. Azt tudjuk, hogy a homogén rendszer, a vezérlés nélküli rendszernek a saját függvényei, azaz, hogyha én elindítom egy Dirac deltával gerjesztem mondjuk a rendszert, és megnézem, hogy milyen választ ad erre, ezek a gyököktől függenek, és ilyen alakú kifejezéssel, hogy E ad, P, I-szer, az I-edik gyök, T alakú válaszokat adnak. Ha a P komplex konjugált, vagy pontosabban komplex gyök, tehát hogyha a P felírható úgy, hogy PI az egyenlő AI plusz B-szer, BI-szer J, AI plusz J-szer BI, akkor ilyen válaszokat adnak, hogy E ad, AI-szer T, és szorozva E ad, J-szer BI-szer T jellegű válaszok tartoznak egy ilyen gyökhöz. Akkor most már teljesen világos, hogy ha az AI negatív értékű, azaz a gyök a bal félsíkon van, akkor egy gerjesztésre exponenciálisan csökkenő választ fog kapni az ember, és hogyha a BI megvan, tehát vannak komplex dolgok is, akkor a komplex érték pedig megmondja, hogy a válaszban milyen periódikus összetevő lesz, hiszen az E ad BI, E-szer BI, ha B egy konstans érték, az egy periódikus jel. Az szinusz vagy koszinusz jelre utal. Tehát rezgés következik be. Tehát ez azt jelenti, hogy ha átlépjük a kritikus csillapítás egyes értékét, akkor átmegyünk abba, hogy már lesz komplex rész, lesz képzetes része a gyöknek, vagyis a válaszban lesz periódikus, és hogyha bal félsíkon van a gyök, akkor exponenciálisan csökkenő periódikus rész. Amíg valósok a gyökök csak, és BI nulla, addig mindig, és a bal félsíkon AI negatív, akkor mindig exponenciális csökkenő válaszokból áll a dolog. Egy-egy gyökhöz ilyen válasz tartozik, és tudjuk, hogy a valódi válasz a rendszernek ezeknek a válaszoknak a lineáris kombinációja. Azaz, ha sok gyök van, mindegyik gyökhöz tartozik egy ilyen izé. Akkor már mindenki látja, hogyha én az AI-vel átjövök a pozitív oldalra, tehát hogyha AI pozitív, akkor az AI pozitívságával egy exponenciálisan növő jelet kapok. Ez azt jelenti, hogy egyszer gerjesztem a rendszert, és exponenciálisan nő a válasza. És végtelenségig nő. Erre azt mondjuk, hogy instabil a rendszer. Instabil azt jelenti, hogy tetszőlegesen kicsi exponenciálisan nő a válasz, akkor akármilyen picikek is gerjesztést adunk a rendszernek, becsapódik a pi-mezon most már teljesen jogosan, a nulla állapotban van, és érkezik egy tetszőlegesen kicsi gerjesztés, akkor erre végtelen választ tud adni. Akkor nekem olyan erősítőm nem kell, amelyik begerjed, amelyik jobb félsíkon lévő pólusokkal rendelkezik. Tehát akkor a stabilitáshoz az kell, hogy ezek az A-ik pozitívak legyenek, vagy negatívak legyenek, ez a negatív itt bekövetkezik, mert a pólusok mindig pozitív, vagy pontosabban negatív valós résszel rendelkeznek, tehát ez a rendszer mindig stabil. Akkor leírhatjuk magunknak, hogy ez a másodfokú rendszer, ez mindig stabil. De kitalálom, hogy miért mindig stabil. Mert amikor a legelején elkezdtem ilyen nagyon paraszti észre gondolkozni, akkor azt mondtam, ahhoz, hogy a nevező nullává váljon abban a beta A per 1 plusz beta A értékben, ahhoz a nevezőben lévő kifejezésnek nullának kellene lenni. A nullának kellene lenni, ahhoz 180 fokos fázistolásnak kellene lenni, és egy amplitudójú a hurokerősítés értékének. 180 fokos fázistolást két pólust nem tud csinálni, csak aszimptotikusan a végtelen frekvenciában. Tehát ez biztosan stabil lesz, és az eredmény az, hogy a pólusok ezen a, úgy hívjuk, hogy pólus helygörbén vándorolnak a visszacsatolás változtatása következtében. És akkor a következőt szoktuk még mondani, hogy ennek a zetának vannak speciális értékei, amikkel sokszor szeretünk számolni, hogyha a zeta az 1 per gyök 2-vel egyenlő, az egy speciális másodrendű rendszer, amit úgy hívunk, hogy maximálisan lapos átvitelt produkál, és hogyha zeta egyenlő 1 per 2-vel egyenlő, azt pedig úgy szokták nevezni, hogy 45 fokos fázis tartalékú rendszer. Tehát akkor a kritikus csillapítást az könnyű volt megérteni, mert azt jelenti, hogy a válaszok ilyenek. Ez pedig két másik rendszer, amely a másodfokú átvitelre jellemző dolog. És akkor most már csak azt kell megcsinálnom, és ehhez puskázni fogok, nem azért, mert nem tudom fejből, hanem egy rajzot akarok lerajzolni és precízen. A precíz rajz a következő. Két dolgot szoktunk vizsgálni. Az első dolog a frekvencia tartomány. A frekvencia tartománybeli viselkedése ezeknek a rendszereknek. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy ennek a másodfokú bódetagnak, amit ott felírtunk, ez a bódetag az 1 plusz, stb. 2 zeta P per omega 0 P négyzet per omega 0 négyzet tagnak, a zeta függvényében fel szeretném írni, vagy rajzolni az átviteli függvényét. Tehát akkor tulajdonképpen annak nevezzük AP-nek, nem írom már, a AI omega abszolút értékét decibelben ábrázoljuk, a frekvencia függvényében. Nyilván a Bode-diagram szabályai szerint logaritmikus tengellyel. Akkor van az omega 0 frekvencia, a nagy omega 0 frekvencia, ez egy töréspontos közelítés a másodfokú tag esetében. És a másodfokú tagnak a töréspontos karakterisztikája aszimptotikusan mínusz 40 decibel per dekád meredekséggel fut le a végtelenbe. Ez a közelítő görbe. És a zeta függvényében ez a közelítő görbe egy hibával közelíti csak a dolgot. Ez a hiba ettől a zetától függ. Lerajzolom ezt a görbét három esetben. Ez lesz az alsó eset, a zeta egyenlő 1. Vajon ki tudja nekem megmondani, hogyha zeta egyenlő 1, az mit is jelentett? Akkor két egyforma valós pólusunk van. Akkor milyen lesz az átvitel hibája az omega 0 frekvencia? Ez a nagy omega 0 frekvencia, csak nem írom ide, mert elfoglalja a helyet. Ki tudja megmondani, hogy ez mekkora lesz az eltérés a törésponttól? 6 decibel, valakinek a hangját hallottam, azért mert egy darab 3 decibel eltérés produkál, akkor ez 6 decibel. Tehát akkor van egy 6 decibeles tag itt, és ez szépen egyenletesen monoton csökkenő átvitelt produkál. Ez a zeta egyenlő 1-es. Hogyha én a zeta egyenlő 1 per gyök 2-t írom, vagy számolom, akkor ez pontosan így fog futni, és az eltérés itt 3 decibel lesz, természetesen mínusz 3 decibel, mindegy, hogy hogy mondom, mínusz 3 decibel. Ez a középső görbe a zeta egyenlő 1 per négyzetgyök 2 érték. Akkor tehát 3 decibel lesz a különbség. Ezt úgy hívtuk, hogy maximális lapos átvitel. Ez annyit jelent, hogy ez is monoton csökkenő görbét produkál, és mindig az egynél kisebb értéket fogjuk kapni. És most jön a zeta egyenlő 1/2, az a úgynevezett 45 fokos fázis tartalékú rendszer. Ez a rendszer úgy néz ki, hogy már kiemelése van, úgy mondják, és ezt a görbét felülről közelíti. Ez a zeta egyenlő 1/2 érték. És ez a kiemelés, ami itt látszik, ez a kiemelés, ezt kell számszerűen megnéznem. Ez a kiemelés, ez pontosan 4,3%-kal egyenlő. Nem bosszat mondtam, bocsánat, elnézést, nem százalék, hanem ez 1,2 decibel, 1,26 decibel, ez a legmagasabb pont. 1,26 decibel. Tehát van egy kiemelés. Ez azt jelenti, hogy már olyan frekvencián, ahol itt vagyunk, nagyobb lesz ennek a kifejezésnek, az 1 per 1 plusz 2 zeta, stb. Kifejezésnek az értéke 1-nél. De hogyha a zeta elkezd még kisebbé válni, akkor az lesz az átvitel, hogy egy nagy kiemelés lesz itt, tehát zeta kisebb, jóval kisebb 1-nél esetben a omega null frekvencián egy kiemelést produkál ez a rendszer. Mi ennek az időtartománybeli, tehát ez a frekvencia tartomány, mi ennek az időtartománybeli következménye? Itt helyet kell csinálnom magamnak, ezeket meg tudom tenni, mert ezekkel magyarázó ábrákra nincsen most szükségem. Akkor a egységugrásra adott válasznak a tulajdonságait nézzük meg. Tehát időtartományban. Tehát ezt a dolgot elneveztem, itt egy fogalmat is elmondtam, ezt úgy hívják, hogy kiemelés. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos frekvenciákon ez a visszacsatolt rendszer nagyobb erősítést produkál, mint egy. Ez a hibatag egynél nagyobb értékű lesz. Most az időtartományban az egy tére adott választ szeretném megtudni. Tehát nyilván egy tér függvény szoroz valami bemeneti feszültség null értékkel, tehát egy bemeneti 0x 1 t-re adott választ akarom jellemezni. A dolog a következőképpen néz ki. Csak azt a tagot vizsgálom, annak a tagnak a dolgait fogom írni. A viszontes tengelyel az omega 0, nagy omega 0x t-t ábrázolom, hogy valamiféle normalizálás legyen, és akkor a válaszaim azok olyanok lesznek, hogy egységugrásra legyen a UB0 az 1 volt, akkor egységugrásra egy értékhez tart a dolog. Ez a kimeneti feszültségnek az időfüggvényet akarja leírni, egyre normálva, tehát nem számolunk különösebben ezzel a konkrét dimenzióval. Akkor amikor a zeta a kritikus csillapítást éri el, akkor egy növekedő görbét kapunk, egy picit viszintesen indul ez a görbe, azért egy másodfokú tagot kell áttölteni, és utána így alakul a dolog, ez a kritikus csillapítás zeta egyenlő 1-nél. Ez úgy mondjuk, hogy nincsen túllövés, a végső értéken fölé nem ugrik a jel. És hogyha a zeta egyenlő 1 per gyök 2, akkor már van egy túllövés, ezt úgy néz ki, hogy van egy picikét gyorsabban megy fel a jel, és egy picit túllő, és utána kis csillapítással alakul. Ez a zeta egyenlő 1 per gyök 2 a maximális lapos átvitelnél. Ez azt jelenti, hogy itt van ez a bizonyos 4,3%-os túllövés. Tehát egységugrásra már nem monoton választhat, hanem kiemeli egy pillanatra az időben a dolgot, és hogyha a zeta egyenlő 1/2, akkor ez a túllövés még nagyobb lesz, és már egy kis periódikus választ is kapunk, és ez a valami, ez a harmadik dolog, ez a zeta egyenlő 1/2-nél értek-e, ez körülbelül 16%-os kiemelés, vagy pontosabban túllövést produkál. Ha még kisebb zetát csinálnék, akkor elkezdene olyat produkálni, hogy még nagyobb túllövése elkezdene egy periódikus jelet produkálni. Önök ezt hallották már életükben. Mert hogyha voltak egy hangosításnál, megint a teremhangosítás példát mondom, akkor van olyan, hogy begerjed. Hát az könnyű észrevenni, mert úgy szól, mint az ágyú. De van olyan, hogy valahol egy dobra ráütnek, valamilyen zenei hang, egy egységugrás megjelenik, és arra egy ilyen sajátos kongó válasz hallunk. Akkor már tudjuk, hogy itt valami nem stimmel, nagyon közel vagyunk az instabilitáshoz. Ez a kongó válasz azt jelenti, hogy ha másodrendű rendszerről lenne szó, akkor a zeta közel, vagy jóval kisebb lenne, mint egy ebben az esetben, akkor a saját periódikus választ ad, és ez a lengés, ami itt kialakul, ez nem függ a zenétől, ezt ő maga, a rendszer csinálja, a saját frekvenciájával állítja ezt elő, a saját rezgésével, olyan, mintha ráütök egy dobra, akkor annak van egy saját rezgése. Nem én csinálom a rezgését, hanem csak a dob saját rezgését állítja elő. Ezt ugyanígy kell elképzelni, hogy egy ilyen visszacsatolt rendszernek, ha rosszul van visszacsatolva, akkor saját rezgése van. Akkor még egy dolgot csináljunk. Tipikusan ez a zeta érték, ez ugye így nézett ki, hogy 1/2 négyzetgyök omega 2 per omega 1 plusz négyzetgyök omega 1 per omega 2 per négyzetgyök 1 plusz A0-szor béta érték. De ez, hogyha tipikus áramköröket nézünk, ugye, hogyha ezt nem szeretném nagyon kicsi értékűnek, nagy hurok erősítés esetén, akkor nyilvánvalóan a két pólusnak távol kell lenni egymástól. Omega 2 per omega 1-nek nagynak kell lenni ahhoz, hogy nagy hurok erősítés mellett a zeta értéke egy körül maradjon. Ebben az esetben tehát közelíteni tudunk, hogyha az omega 2 jóval nagyobb, mint omega 1, és a A0-szor béta az jóval nagyobb 1-nél, akkor egy közelítő érték úgy néz ki, hogy 1/2 négyzetgyök omega 2 per omega 1, osztva négyzetgyök A0-szor bétával. Ez egy közelítő érték, tehát ez azt jelenti, hogy ha én nagy hurokerősítést akarok csinálni, és jó zeta értéket akarok beállítani, akkor a omega 2 per omega 1 hányadosát nagyra kell választanom. Ezért mindig van egy úgynevezett domináns pólus, az egyik, a kisebbik, az a domináns pólus, ez az omega 1 jóval kisebb kell legyen omega 2-nél, és ilyeneket árulnak a boltban. Megveszem a műveleti erősítőt, vagy bár persze integrálva megvan 60 darab műveleti erősítő, rá van integrálva egy lapkár, vagy 100, vagy 2000, de mindegyiknek van egy domináns pólusa, mert visszacsatolva csak úgy működik megfelelően. Na hát akkor a másodrendű rendszerről meséltem, és látják, hogy ez még biztosan stabil. És akkor az utolsó mai órán lévő dolog, az a három pólus esetéről beszél, annak csak egy speciális változatáról, amikor három egyforma pólus van. Ugye az ok az annyi, hogy egy harmadfokú egyenletet nem nagyon tudunk megoldani zárt alakban. Van zárt megoldó képlete még a harmadrendű egyenleteknek, de az már nagyon bonyolult. Tehát ezért a harmadik eset gyorsan, ezt gyorsan le fogom zavarni, az három azonos pólus esete. Ez úgy képzelem el, hogy az AP az így néz ki, hogy A0, és 1 plusz P per omega 0 a köbön. Vagyis a műveleti erősítőnek, ennek az erősítőnek három darab egyforma pólusa van. Ilyet senki nem használ. Hogy miért nem, ezt mindjárt meg lehet látni. És akkor azt mondjuk, hogy a beta A per 1 plusz beta A P érték, tehát ez a bizonyos hiba tényező, ebben az esetben így néz ki, hogy A0-szor beta per 1 plusz P per omega 0 a köbön per 1 plusz A0-szor beta per 1 plusz P per omega 0 a köbön. Közös nevezőre hozva A0-szor beta, és a nevezőben pedig 1 plusz P per omega 0 a köbön, plusz A0-szor béta. Ez lesz az a bizonyos hiba tényező. És keresem ennek a hiba tényezőnek a pólusait. Hát szerencsére olyan P-ket kell keresnem, amik nullává teszik a nevezőt. Azaz, ezt az egyenletet kell megoldanom, hogy P per omega 0 a köbön plusz A0 szor beta egyenlő 0. Hát ha ügyes vagyok, akkor ezt könnyen meg tudom oldani, mert ez ezt az egyenletet jelenti, hogy 1 plusz P per omega 0 a köbön egyenlő mínusz 1-szer A0 szor beta érték, és ha köbgyököt vonok, akkor nyilvánvalóan a köbgyök vonással ebből az egyenletből lehet meghatározni azt, hogy mekkora, hogy milyen a pólus érték. Hát mindkét oldalt köbgyököt kell vonni mindkét oldalból. Hát a mínusz egynek a köbgyökét kell megcsinálni, ugye? Ezt mindenki tudja, aki egy kicsit is művelt, aki meg nem művelt, most meg fogja tudni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy én nekem azt az egyenletet kell megoldani, hogy 1 plusz P, és 1, 2, 3, mert ugye 3 gyöke lesz ennek a dolognak, per omega 0, az egyenlő kell, hogy legyen mínusz 1-nek a köbgyökével, tehát köbgyök mínusz 1, és köbgyök A0 szor béta. És akkor ebből átrendezve ugye a, ide írom, itt van a hely, P1, 2, 3, az omega 0-ra normálva, az ilyen lesz, hogy vedd a mínusz 1-nek a köbgyökét, az szorozd meg A0 szor bétának a köbgyökével, és mondj ki belőle egyet. Igen ám, de az ennek a köbgyökéről kellene beszélnünk, hogy az mennyivel egyenlő. Hát ugye az azt jelenti, hogy a mínusz 1-nek kell a köbgyökét venni. Az egység sugarú körön itt van a mínusz 1. És kell venni olyan értékeket, amelyek olyan komplex számokat, ez egy komplex szám lesz, olyan komplex számokat, aminek a köbe a mínusz 1-et adja eredményül. Hát mínusz 1 az nyilvánvalóan a egyik gyök, tehát akkor ezt akarom megnézni, hogy négyzetgyök mínusz 1, vagy köbgyök mínusz 1 az mennyivel egyenlő. Hát az egyik megoldása biztos mínusz 1 lesz, mert mínusz 1-et köbre emelem, az háromször önmagával megszorzom, akkor nyilvánvalóan mínusz 1-et kapok. De triviálisan belátható, hogyha ezt a, ugye egy egységsugarú körben vagyunk, és valós és képzetes részt ábrázolunk, akkor hogyha veszek egy olyan vektort, amelyiknek 60 fokos a szöge, vagy mínusz 60 fokos a szöge, akkor annak a köbe is mínusz 1-en lesz egyenlő, hiszen hogyha köbre emelek egy komplex számot, akkor a fázis az meg háromszorozódik. Tehát ha 60 fokból itt szépen háromszor veszem, akkor 180 fokot, a mínusz 60-ból is mínusz 180-at kapok eredményül. Akkor ide tudom írni, hogy a valós és képzetes rész az milyen lesz vajon. Hát a valós része a köbgyök mínusz 1-nek az mínusz 1 ketted és plusz négyzetgyök 3 per 2 szorozva j-vel. Ugye ez az a szám. Tehát 1 ketted a valós része, és nem mínusz, hanem plusz 1 ketted, bocsánat, plusz 1 ketted, és plusz j-szer gyök 3 per 2, és a másik meg plusz 1 ketted, mínusz j-szer gyök 3 per 2. Akkor a köbgyeke megvan ennek a szerkezetnek. Akkor most már csak fel kell írnom a pólusokat. P1, 2, 3 osztva omega 0-al, tehát ez a kifejezés, akkor a következőképpen fog kinézni. Ilyen értékeket kapunk, összesen 3-at. Ezt most letörlöm gyorsan, hogy elférjek. Akkor egyszer így kell csinálni, hogy 1 ketted plusz j-szer gyök 3 per 2 szorozva köbgyök A0 szor bétával mínusz 1. Aztán itt mínusz gyök, köbgyök A0 szor béta, mínusz 1, és a másik pedig 1 kettedszer, mínusz j-szer gyök 3 per 2, szorozva köbgyök A0 szor béta, mínusz 1. Tehát a három gyök már itt van a táblán. Ránézek és elsírom magam. Miért sírom el magam? Azért, mert hogyha az 1-2-szer köbgyök ánulszor béta az nagyobb, mint 1, akkor ennek a gyöknek a valós része már pozitív lesz. Hiszen a hurokerősítés növelésével a valós rész pozitív értéke az egyre nagyobb és nagyobb értékű. Vagyis minden további nélkül a gyökök átmehetnek a jobb félsíkra. Hogy hol van a határ, ezt az egyet még megcsinálom, aztán holnap folytatom. Határ, hogyha az ánulszor béta köbgyöke az éppen kettővel egyenlő, vagyis az ánulszor béta az egyenlő 8-al, tehát egy 8-as hurok erősítéssel, akkor ennek a köbgyöke nyilván 2, ha ez 2, akkor itt 1 lesz, és gyök 3, jészer gyök 3, ez az egész, mínusz 1, azaz jészer gyök 3 lesz az értéke a pólusnak. Az azt jelenti, hogy a pólus pontosan a J omega tengelyen van. Milyen választ kapunk, nézzük meg ott, vagy letöröltem sajnos, ha saját válasz milyen lesz ennek a rendszernek, ha J omega tengelyen van egy gyöke. Akkor az egységugrásra, jó, azt mondtuk, hogy E ad, és a pólusnak megfelelő kifejezés szorozva T-vel, de hogyha az csak képzetes, akkor egy periódikus jelet fog adni. Hogyha J omega tengelyen van a dolog, és elindítom, akkor ő elkezd egy szinuszos jelet előállítani. Szinuszos jelet csinál saját maga, anélkül, hogy én szinuszos jelet beadnék. Ezt úgy hívják, hogy már a stabilitás határhelyzetében van. Tehát ez egy határ, úgy hívjuk, hogy stabilitás határhelyzete. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, ha gerjesztem a rendszert akármilyen módon, akkor egy állandó amplitudójú szinuszos jel lesz a válasz. Egy periódikus jel lesz, amit egy gyökhöz kötünk. Hát ezek nem nagyon örülünk. És hogyha egy kicsit is nagyobb a hurok erősítés, mint ez, akkor a valós része a gyöknek, ennek a szorzatnak és a mínusz egynek az eredője, az egy pozitív szám lesz, és akkor exponenciálisan nőni fog ez a periódikus jel, ami azt jelenti, hogy azt halljuk, amit szoktunk hallani, amikor a mikrofon meg a hangszóró begerjed. Ez a rendszer, az instabil rendszer semmire nem használható. Kivéve, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem jelet kellene gerjesztenem. Tehát, hogyha jelet akarok létrehozni, szinuszos jelet akarok csinálni, akkor valahogy itt gondolkoznom kell, hogy ezt felhasználhassam ezt a stabilitási határhelyzetet, de ez már egy másik fejezet, ezzel különösebben nem foglalkozunk ebben a kurzusban. Akkor köszönöm a figyelmet, holnap folytatom.